Sok gyümölcsöt teremjetek című igehirdetési sorozatunkban vagyunk, már lassan fél éve, amelyben visszatekintünk az elmúlt 30 évben, és leporoljuk azokat az igéket, amelyek a gyülekezet identitása szempontjából valamikor valamiért fontosak voltak, és így a számunkra is. És most, miután elhagytuk az öt alappillért, abba az időszakba érkeztünk, amikor a templom építés korszaka van, 99 és 2004 között, és ebben az időszakban a vezérigénk a 127. Zsoltárból volt. Karácsonyi vadászatom során, miközben jártam a várost, és az utam a könyvesboltokba is elvitt, azon gondolkoztam, hogy hát a 127. Zsoltár az hogyan is kapcsolódik az adventhez, és a gyerek részlegen keresgéltem, majd aztán eltévedtem a gondolataimban, és végül ezek a self-help, vagy segítsd magadat című, nem tudom milyen szekcióhoz tévedtem, ahol hát arra döbbentem rá, hogy ebből lassan több van, mint a gyermekirodalomból, és tele vannak ilyen, hogyan segíts magad 5 lépésben, 7 lépésben, 12 lépésben, motivációs, célmeghatározós könyvek, és azon gondolkoztam, hogy miért ennyire népszerűek ezek. És ahogy ott gondolkoztam, már azon kaptam magamat, hogy nem a 127. Zsoltáron jár az agyam, hanem azon, hogy hát valószínűleg kivétel nélkül mindannyian vágyunk az elismerésre. Vágyunk arra, hogy sikeresek legyünk. És hogy ezt valaki el is ismerje. És ha van ehhez egy kézikönyv, és sikert ígér, akkor miért ne? Vegyük meg, olvassuk el, hát ha sikerül. Hát ha sikerül megszerezni azt a munkahelyi pozíciót, amire olyan régóta várunk. Vagy talán sikerül kicsikarni a többiekből azt az őszinte visszaigazolást, hogy de már pedig én igenis jó szülő vagyok, és jól csinálom, amit csinálok. Vagy egyszerűen sikerül megszerezni azt a régen vágyott tárgyat, amire hónapok vagy évek óta vágyakozom. És hogyha ezeket a vágyainkat magunk elé célként kitűzzük és megdolgozunk érte, és elérjük őket, na az egy tiszteletre méltó teljesítmény. Akkor bele tudunk nézni a tükörbe, és elmondhatjuk magunkról, hogy sikeresek vagyunk. Ez az. Szép volt. Válveregetés. És ha nagyon biztosra akarunk menni, akkor talán még egy imádságot is elmondunk, és megkérjük Istent, hogy áldjon meg minket benne, és egészítse ki a törekvésünket egy kis mennyei ráadással. Sokáig én is így gondolkoztam az áldásról. Vallásos emberek között nőttem föl, és amikor nyiladozni kezdett az értelmem, megkérdeztem tőlük, hogy ugyan már miért imádkoznak áldásokért. És akkor ezt mondta az egyik, hát tudod, teszem a dolgom, és kérem Istent, hogy áldjon meg benne. És aztán, ahogyan telt múlt az idő, és én is ráléptem az ősök útjára, és nekem is lettek gyermekeim, hasonló gondolatok visszhangoztak fiam késő esti imádságában. Istenem, kérlek, áld meg apát, hogy amikor elmegy a boltba, vegyem nekem ninjagót. Ugye ez a kezdődő gyermeki hit, ami még a maga akarata, a maga sikere felé szeretné hajlítani az Istennek az áldását. Na de, mit jelent az áldás? És milyen kapcsolatban áll ez az emberi erőfeszítésekkel? Hát ilyen is ehhez hasonló kérdésekre reflektál a 127. Zsoltár, amit most fel fogok olvasni. Zarándok ének. Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak, Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Ez egy nagyon különleges zsoltár, bizonyára jól ismerjük, ha voltunk templom szentelésen már életünkben, szinte 99,9%, hogy ez volt az ige. Én nem tudtam korábban, hogy ez egy 15 énekből álló gyűjteménynek a központi éneke, a 127. zsoltár. Ezek zarándok zsoltárok, és azért zarándok zsoltárok, vagy lépcső zsoltárok, amiket menet közben énekeltek el egyébként, mert hogy évről évre, amikor a vallásos izraeliták elmentek a templomhoz, és elzarándokoltak, hogy áldozatot mutassanak be, és részt vegyenek az ünnepségben, akkor ezeket az énekeket énekelték. Van olyan hagyomány is, ami azt mondja, hogy már a legelső zarándokok, akik a babiloni fogságból hazatérésükkor meneteltek hazafele, már akkor énekelték ezeket a zsoltárokat. Akárhogy is, megmaradt ez a szokás, ez a hagyomány, hogy évenként egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, de elzarándokoltak a templomba, és menet közben ezeket az énekeket énekelték szépen sorban a 120-tól a 134. zsoltárig, és amikor a templomhoz érkeztek, érdekes, hogy ott is volt 15 darab lépcső, és azt mondják, hogy minden egyes lépcsőn megállt a zarándok, és elénekelte az egy-egy zsoltárt, és így haladt szépen lassan, liturgikusan énekelve előre. És az adventi időszakban, ahogyan mi is haladunk előre a karácsony lényege felé, és lépegetünk, érdemes nekünk is megállni. Nem csak vasárnaponként, és nem csak ezzel a zsoltárral, hanem más zarándok énekekkel is, és reflektálni őszintén arra, hogy hol is tartok én most. Ki vagyok én? Hányadán állok Istennel? Mikor beszélgettem Jézussal legutoljára egy igazán jót? Mi mindent köszönhetünk neki. Más-más fókuszból mindegyik zarándok zsoltár nagyon jó erre a belső reflexióra. És a mai zsoltárunk az Istentől való függő viszonyunkra kérdez rá. Ez a zsoltár, ez a nagyon rövid zsoltár két részből áll, amiben a zsoltáros szembeállítja egymással a hiába való és az áldott életet a maga művészi eszközeivel. Teljesítményorientált világban élünk, korszakunk vagy korunk eszménye a nagy teljesítményekre képes ember, az halad előre, az boldogul, aki jól és gyorsan teljesít. Legyen szó a munkáról, a sportról, a párkapcsolatról, a tanulásról, rajtunk van annak a nyomása, hogy teljesíteni kell, minél jobban és minél gyorsabban, és ezért, amit csak tudunk, ennek eleget is teszünk. És hát sok ilyen teljesítményre egy idő után rákerül az a bélyeg, hogy hiába. Azt olvassuk a zsoltárban, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Hát ilyen az ember Isten nélkül. Hiába voltunk házasok annyi éven át, semmivé lett. Hiába spóroltam és gyűjtögettem, elúszott, vagy elszálltak az árak. Hiába készültem és áldoztam fel mindent, nem sikerült, sőt, romba dőlt. És ezt a hiába való érzést szerintem ezt sokan nagyon jól ismerjük sajnos. Na de mit akar nekünk tanítani a zsoltáros? Mi az első dolog, amit elcsomagolhatunk magunkkal adventi útra valóként ebből a zsoltárból? Hát először is azt, hogy Salamon szerint az erőfeszítéseid Isten nélkül semmit sem érnek. Ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába. Ha az Úr nem őrzi a várost, akkor hiába. Ezt az igazságot, ezt olyan képeken keresztül érzékelteti, amik a hétköznapi élethelyzetekből származnak, amik a létfenntartásért folytatott küzdelmünkből vannak, amik a biztonságra irányuló törekvésünkre kérdeznek rá. Építkezés, őrzés, családalapítás, családfenntartás, a mindennapi munka. És ezeken a képeken keresztül azt akarja elmondani, hogy noha nagyszerű dolgokra vagyunk képesek. Fantasztikus házakat tudunk felhúzni. Gyönyörű városokat tudunk építeni. Évszázadokra szóló civilizációkat tudunk megépíteni. De csak akkor, ha rajta van Isten áldása. Elsősorban Istentől függ tehát, hogy lesz-e kenyerünk, hogy lesz-e fedél a fejünk fölött, hogy lesz-e családunk, és hogy nyugodtan tudunk aludni esténként. Ez az áldás. Ez az áldás. Istennek ez a gondviselő segítsége, amit az ember nem tud befolyásolni, amit nem tudunk megérdemelni. Na, ezt nevezi a Szentírás áldásnak. Vagyis, hogy egy kicsit profánabbul fogalmazzak, nem azért mennek jól a dolgaink, mert beleadtunk apait és anyait. Az áldás nem az ember teljesítménye. Ez nem olyan, mint a sampon reklám, mert megérdemled. Az áldást nem az érdemeink szerint, vagy azokra tekintettel adja nekünk Isten. Arra sosem szolgálunk rá. Az nem egy olyan dolog, ami nekünk jár, amivel Isten tartozik nekünk. Az nem következménye annak, hogy mi jó keresztények vagyunk, vagy hogy elég jól hiszünk-e. Az Isten szabadon adja az áldásait annak, akinek akarja, és úgy, akinek akarja. Mert ő egy szuverén Isten. Az áldás rajtad kívül áll. És mi sem jobban húzza alá ennek a tényét az a gyönyörű kép, amikor a Zsoltáros azt mondja, hogy de az Úr még az álmában is eleget ad annak, akit szeret. Hát álmunkban aztán tényleg nem tudunk mit csinálni. Álmunkban vagyunk a legsebzettebbek, a legelesettebbek. Öntudatlanok vagyunk. Azt sem tudjuk, hogy mi történik körülöttünk. Az az a pont, amikor nem is teljesítünk. Sőt, az életünk több mint egyharmadát igazából lát is alusszuk. Életünk egyharmadában terméketlenek vagyunk, eredménytelenek. Nem dolgozunk olyankor. És mégis az Úr azt mondja, hogy én ebben az egyharmadnyi időszakban is eleget adok neked. Mert én vagyok a szuverén Isten az életedben, aki megáldalak téged. És ezek azok a gondolatok, amik visszhangoznak Jézus szavaiban is, amit a lekcióban felolvastunk, hogy ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy hogy mit öltsünk magunkra. A ti a mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. És mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Úgyhogy ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Másodszor. A Biblia azt tanítja, hogy az ember értéke nem attól függ, hogy mit tesz le az asztalra. Tudom, ezt nagyon nehéz megemészteni. De a te értéked nem attól függ, hogy mit tudtál felmutatni az elmúlt 10, 20, 30, vagy 80, vagy 90 év során. Akkor is értékes vagy, ha rosszul teljesítesz, akkor is értékes vagy, ha valami nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna, az is értékes, aki már nem tud teljesíteni, aki nem él a világ szerint sikeres életet, mert képtelen rá, mert hátránnyal indult, mert beteg vagy idős, az is, ő is ugyanolyan értékes Isten előtt. Mert az Úr ajándéka a gyermek, mondja a Zsoltáros. Amikor ezt a sort olvassuk, akkor automatikusan arra a gyermekre gondolunk, aki a mi családunkba érkezett. hogy az Úr ajándéka a gyermek. De tudjátok, a Zsoltáros ezt minden gyermekre mondja. És te is gyermek vagy. Te is gyermekként érkeztél a világra. Ajándékként. Istentől. Az, hogy te itt vagy, hogy te itt ülsz, hogy magadba szívod a levegőt, hogy dobog a szíved, az azt jelenti, hogy te Isten ajándéka vagy. Itt vagy közöttünk. Ő küldött téged ebbe a világba. Ajándékul. Másoknak. És ezért te értékes vagy. Nem csak az Isten kép mása vagy, hanem az Isten ajándéka. Isten így tekint rád. De beszéljünk az Ószövetségről. Arról, hogy abban az időben a gyermek érkezésére tényleg úgy tekintettek, mint az Isten áldására. Egy olyan dologra, ami talán a lehető legnagyobb áldás. Abból a szempontból, hogy na, ha valami, akkor ezért az ember aztán igazán nem tehet semmit sem. Mert házat még építgethetünk, maximum nem sikerül, és valami sufni lesz belőle, mint ahogyan Megkelek próbálkozik, vagy őrizzük a várost, és aztán nem sikerül, mert betévednek a tehenek, mert nem húztuk fel időben a kaput, de hogy a gyermekre úgy tekintettek, mint ami, aki Istentől származik. Mert hogy Isten az életnek a forrása, nem az ember. És amikor azt mondja, hogy az Úr áldása ilyen, ezzel azt akarja elmondani, hogy az Úr áldása nem ebből a világból származik, hanem egy másikból. És onnan hozza Isten számunkra az áldásokat, a mennyei világból, a földi világba. És itt álljunk meg egy szóra gyülekezetként, őszintén egymás előtt. Közösen hordozzuk azt a nehézséget, azt a helyzetet, hogy többen szeretnének gyermeket. Többen szeretnének részesülni a gyermek áldásban, de valamiért nem adatott meg. És ezek a pillanatok, főleg akkor, amikor közeledünk az ünnepek felé, ezek a fájdalmak, ezek felerősödnek. És ezt közösen hordozzuk. És ebben nem akarunk senkit sem egyedül hagyni. És ezért közösen akarunk imádkozni, és ezt a fájdalmat közösen hordozni, és egy olyan közösség lenni, ahol egymásnak támaszai lehetünk ezekben a nehézségekben is. Harmadszor. Az áldás nem rólam szól. Nem arról, hogy én ágyazom bele az Istent az életembe, hanem fordítva. Arról, hogy Isten ágyaz bele az ő akaratába. Hadd mondjak el egy rövid történetet, ami megfelelő nézőpontból mutatja be azt, hogy az életünk eseményei és Isten áldása, Isten munkája hogyan kapcsolódik egymáshoz. Volt egyszer egy híres hegedő virtuóz, Gitlisnek hívták, és interjút adott, amelyben az életéről és a művészetéről faggatták őt. És megkérdezte tőle a riporter: mondja, mester, milyen hegedűje van? Az idős művész elmosolyodott, majd így szólt: ez a csodálatos hangszer egy Stradivari, de nem az enyém. Nem az öné? Kérdezte a riporter. Talán bérli? A mester szeretettel nézett a gyönyörű hangszerre, majd folytatta: nem bérlem, megvettem, mondta, de tudja, ez a hegedű több mint 300 éves. Híres hegedőművészek egész sora játszott rajta, mire hozzám került, és ha majd meghalok, remélem valaki tovább játszik rajta. Hogyan gondolhatnám, hogy az enyém? Én vagyok az övé. Ez a legfontosabb üzenet. Nem az én életem része Isten, hanem az én rövidke életem válhat egy hatalmas, isteni életmű részévé. Nem csak úgy foghatom ezt fel, hogy Isten lelkének a tüze lakozik bennem, hanem úgy is, hogy az egész életem egy apró gajacska, egy óriási, Isten gyújtotta, fényt hozó, meleget adó mágián. Nem az én boldogulásom, nem az én előre jutásom a lényeg, hanem az, hogy az ő akarata valósuljon meg mindenben. És nem az a csoda, ha Isten megvalósítja, megáldja azt, amit az ember akar, hanem az, amikor az ember megvalósítja az Isten akaratát. Ez az igazi áldás. Zárásképp is összegzésül. Mit csináljunk az áldással? Arra vagyunk elhívva, hogy Isten áldásai kísérjék végig az életünket. És hogyha receptet kellene írni az áldott életre, akkor valahogy így hangzana. Először is az áldott élet hálaadással kezdődik. Jézus is hálaadással fordult Istenhez, mielőtt feltámasztotta Lázárt, vagy mielőtt megsokszorozta a 2 halat és az 5 kenyeret, és habár a hétköznapokban köszönetet általában akkor mondunk, ha már megkaptuk az ajándékot, Isten áldásainál a hálaadás a mondat végén álló írásjel nem pont, hanem kiindulási pont. Másodszor, akkor tudom megtapasztalni Isten áldásait, amikor ő van az első helyen az életemben. Míg az önismereti kézikönyvek arra sarkalnak, hogy ismerjük meg magunkat jobban, addig a Biblia arra hív, hogy ismerjük meg Istent jobban. És érdekes mód, hogy Istenben valahogy magunkról is sokkal több mindent megtudunk. Harmadszor pedig az áldott élet, amelyre Krisztusban elhívást kaptunk, ajándék, és ezt ne felejtsétek el. És mint a legtöbb ajándékot, kiérdemelni nem lehet, hanem csak elfogadni. Úgyhogy így kérjük, hogy így áldjon meg minket Isten az adventi időszakunkban. Amen.
Gyertek, imádkozzunk! Hálát adunk, Urunk, mert akit szeretsz, annak álmában is adsz eleget. Köszönjük a Zsoltárok könyvét, hogy általa tanítasz imádkozni ebben az adventben is. Magasztalunk téged, Atyánk, az áldásokért, amit adsz nekünk. Köszönjük, hogy tudsz, akarsz, és teszel is csodát közöttünk. Megvalljuk, Atyánk, hogy nélküled nem tudunk cselekedni semmit sem. Hálásak vagyunk az ígéreteidért, és hogy a te ígéd nem tér vissza dolga végezetlenül. Hálásak vagyunk a gyülekezetünkért, hogy közösségben lehetünk. Köszönjük, hogy a gyülekezette voltál, és lehetővé tetted a templom építését. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Előtt hozzuk, Uram, hogy mennyi vesződtség egy épületet megépíteni. Elét hozzuk, mennyi küzdelmünk van a munkánkban, a tanulásunkban. Hálásak vagyunk mégis, hogy lehet, hogy épülhet a templomunk. Kérünk, hogy ebben az adventben is vezesse és kíséri áldáson munkánkat és a tanulásunkat. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Köszönjük, Uram, amikor láthatjuk a csodádat. Szentlélek, köszönjük, hogy segítesz erőtlenségünkön. Elét hozzuk a hiányainkat, amikor társra várunk, gyermekre várunk, békességes otthonra vágyunk. Kérünk, Atyánk, ha bármire várakozunk, különösen a hosszan, abban te adj reményt és kitartást. Kérünk a betegekért, hogy ez szabadulást és gyógyulást. Kérünk a gyászoló családokért, hogy adj vigasztalást. Kérünk készíts gyülekezetünket és egyházunkat adventben. Kérünk vezesd világi vezetőinket. Kérünk hozzá a békességet, ahol béketlenség van a világban. Kérünk Szíriáért, hogy adj normális országot. Kérünk, hadd élhessünk harmóniában a környezetünkkel. Hálát adunk Istenünk a bölcsességedért, és kérünk, adj álmunkban is eleget. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.